hoznak, vagy cselekedjünk. Ez nem teljesen egyértelmű Arjuna számára. Ezután is akkor itt felteszi a kérdést Krisnának. Ugye még itt azt mondja Krisna a második fejezet végén, Brahma Nirvana Mricchati. Hogy valaki eléri a Brahma Nirvánát. Ugye a buddhistáknak ez a céljuk, hogy Nirvana, bele merülni ebbe a Nirvánába, de az azt jelenti, hogy nem kell cselekedni, nem kell csinálni semmit. Ugye mert az anyagi világ az nagyon sok problémát okoz nekünk, de hogyha nem csinálunk semmit, akkor nem csinálunk problémát sem magunkat. De akkor ezt megkérdezi Arjuna Krisnától. Olvassuk a második verset, Robi.
Vyámi sréné mavákéna, bucim mohaja szívamé, tadékam bala niscsitja, jéna sréjóham átnoján. Két értelmű utasításaid megtévesztették értelmemet. Kérlek hát, mondd meg világosan, mi a leghasznosabb számomra. Magyarázat. Az előző fejezet a Bhagavad Gita bevezetéseként különféle utakat ismertetett. Szánkhya jóga, buddhi jóga. Az érzékek értelem általi szabályozása, cselekvés anélkül, hogy vágynák annak gyümölcseire. És ezen kívül kezdő helyzetét is leírta. Mindenről azonban nem rendszerezett formában olvashattunk. A helyes cselekvés és megértés érdekében szükség van az út rendszerezettebb áttekintésére. Arjuna éppen ezért tisztázni akarta látszólag zavaros fogalmakat, hogy bármelyik közönséges ember félreértelmezés nélkül elfogadhassa azokat. Krisnának nem állt szándékában Arjunát a szavakkal játszva megtéveszteni, ám Arjuna nem tudott a Krisna tudat útjára lépni, sem a tétlenség, sem a tevékeny szolgálat által. Más szóval tehát kérdésével megvilágítja a Krisna tudat útját minden olyan tanítvány számára, aki komolyan elhatározta, hogy megérti a Bhagavad Gita titkát.
Köszönöm szépen. Tehát itt, ahogy beszéltünk már róla, Krisna a második fejezetben mindent érintett. Érintette az összes fajta önmegvalósítási folyamatot, és Arjuna összezavarodott, hogy akkor neki most mit kellene csinálnia. Nézte, hogy Arjuna mit reagál mindezekre a felvetéseire, és Arjuna itt fel is tette a kérdést, most cselekedjek, vagy ne cselekedjek. Csináljak valamit, vagy ne csináljak semmit igazából, csak vonuljak el, és meditáljak. És ahogy mondtam, Arjuna számára ez lett volna a kényelmesebb, hogy nem csinál semmit, visszavonul a harctól. Itt a harmadik versben Krisna megvilágítja, hogy igazából ez nem két különféle dolog, hanem ez egy dolog, de ugyanannak az egy dolognak a két különböző aspektusa. És megkérem Adonit, hogy olvassa fel a harmadik verset nekünk, és a harmadik versnek a magyarázatát, de a harmadik versnél már el fogunk kérdezni egy kicsit, mert ez egy nagyon fontos verses magyarázat.
Sri Bhagavan uvácsa, lókes mind vidhánista, purá prókta majanaga, gyána jógana, sankajánam, karma jógana jóginam. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Ó, bűntelen Arjuna, már megmagyaráztam, hogy az emberek két rétegek törekszik az önvaló megértésére. Némelyik empirikus, filozófiai spekuláció útján, mások pedig az odaadó szolgálat által kívánják ezt elérni. Magyarázat. A második fejezet 39. versében az Úr két folyamatról beszélt. A Sankhya jogáról és a Karma jogáról, vagy a Buddhi jogáról. Ebben a versben ugyanezt magyarázza meg sokkal érthetőbben. A Sankhya jogát, vagyis a lélek és az anyag természetének elemző tanulmányozását azok végzik, akik hajlamosak a spekulációra, valamint a dolgok tapasztalati tudás és filozófia által történő megértésére. Az emberek másik rétege Krisna tudatban cselekszik, ahogy azt a második fejezet 64. verse megmagyarázza. Szintén a 39. versen az Úr kifejti, hogy a Buddhi joga, vagyis a Krisna tudat elvei szerinti cselekvés által az ember megszabadulhat a tettek kötelékeitől, és ezen kívül a folyamat teljesen mentes minden hibától. A 64. vers még világosabban megmagyarázza ugyanezt az elvet, miszerint a Buddhi joga azt jelenti, hogy az ember teljesen legfelsőbbre, pontosabban Krisnára bízza magát, és hogy így módon könnyedén uralkodni tud valamennyi érzéke felett. Ezért mindenki, mindkét jóga folyamat kölcsönösen függ egymástól, mint vallás és filozófia. A vallás filozófia nélkül szentimentalizmus vagy néha fanatizmus, míg a filozófia vallás nélkül csupán elmebeli spekuláció. A végső cél Krisna, hiszen az abszolút igazság után őszintén kutató filozófusok végül szintén a Krisna tudathoz érkeznek el. A Bhagavad Gita is erről ír. Az egész folyamat arra szolgál, hogy megértsük az önvaló valódi helyzetét a legfelsőbbel kapcsolatban állva. A filozófiai spekuláció közvetett folyamat, ami által az ember fokozatosan eljuthat a Krisna tudat szintjére, míg a másik folyamat közvetlen, s mindent közvetlenül Krisnával kapcsol össze. A kettő közül a Krisna tudat útja a jobb, mert nem függ az érzékik filozófiai folyamattal való megtisztításától. A Krisna tudat maga a tisztító folyamat, amely az odaadó szolgált közvetlen alkalmazásával könnyű, és egyben magasztos is.
Köszönöm. Hát itt mondja Krisna, hogy igazából ez nem két út. Arjuna feltette a korábbi kérdését, de Arjuna akarta tudni a választ. Habár nem szeretett volna harcolni, de mégis egy őszinte tanítvány volt. És mondta, hogy nem tudja, hogy melyik a jobb számára, hogy most mit szeretnél tőlem. És akkor feltárja ezt Krisna előtt. De felmerülhet a kérdés, hogy Krisna miért nem a bhakti jogáról beszél legelőször. Itt a karmáról vagy a szankjáról beszél Arjunának, nem, miért nem ugrik rögtön a bhakti jogához. De látjuk, hogy Arjunának jelen pillanatban a helyzete, ha bár Arjuna egy teljesen tiszta bhakta, de minket képvisel, hogy meg akar fudalmodni a harctól, nem akarja, egy csomó kifogást hozott fel, hogy miért nem akar harcolni, és nagyon erősen úgymond jellemzi most átmenetileg a rajzsagúna. És hogyha az ember rajzsaszban van, akkor nem tud lemondani egyből a cselekvésről. Tehát mi is, amikor jövünk a Krisna tudatba, nem tudunk egyből lemondani a cselekvésről. Ha valaki azt mondaná nekünk, hogy nagyon egyszerű a Krisna tudat, csak le kell ülni és naponta 64-öt kell dzsapázni. Ugye az egy körülbelül 8-10 óra dzsapázás, ennyi. Milyen könnyű lenne, csak leülnénk itt reggel után a templom szobába, és egész estig dzsapáznánk, semmi más nem csinálnánk. Nem tudom, hogy kipróbálta már a 64 kört valaki, de nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű. Sokszor küzdünk a 16 körrel is. Mikor valaki próbálta 64 kört, vagy amikor a bakták próbálta 192 kört, hogy csak leülni, 192 kör, az egy átlagosan csapázó baktának 24 óra. Hogyha valaki lassabban csapázik, akkor több, hogyha valaki gyorsabban csapázik, akkor kicsit kevesebb. És csak leülni és csapázni. De nekünk az elménk, főleg az elején nem tudja ezt megcsinálni, mert annyi felé megy az elménk, és ezért először könnyebb cselekedni. És azért mondja ezt Arjunának Krisna, hogy jó, hogyha először még ott hat ránk a szenvedély kötőre, először fel kell emelkedni a jóság kötőjébe. És hogy tudunk felemelkedni a jóság kötőjébe? Úgy tudunk felemelkedni, hogy cselekszünk Krisnáért. Cselekszünk Krisnáért, felemelkedünk ezáltal a jóság kötőjébe, tisztulunk. Hogyha ott vagyunk a jóság kötőjéből megnyilvánul tudás, tudásból megnyilvánul lemondás, és akkor könnyen tudjuk az odaadó szolgáltat gyakorolni. De most nem olyan könnyű nekünk vannak ezek az akadályok. Ezért nem szabad feladni a cselekvést. Krisna mondja Arjunának, hogy Anaga, hogy ó Arjuna, te büntelen vagy, hogy gyorsan meg fogod érteni ezt a tudást. Ez a különbség Sankhya és Buddhi között igazából ez csak látszólagos. Ez ugyanannak a dolognak a két különféle megközelítése. És hogy ezt megmutassam, akkor felírok egy párhuzamot a táblára. Srila Prabhupád beszélt a magyarázatban a vallásról és a filozófiáról. Mit mondott el? Valaki ki tudja keresni ezt a magyarázatból?
Hát, hogy a vallás filozófia nélkül csak szentimentalizmus vagy
fanatizmus,
és a filozófia vallás nélkül pedig csak spekuláció.
Ja. Akkor most ezt fogjuk kicsit megvizsgálni. Az egyik két oszlopunk lesz, az egyik tetejére fogjuk, hogy buddhi jóga, vagy vallás. A másiknak a tetejére pedig felírjuk, hogy szankja. Filozófia. Buddhi-jóga alá odaírjuk, hogy karma. Sankhya-jóga alá pedig odaírjuk, hogy gyána. Buddhi-jóga alá odaírjuk, hogy szentimentalizmus. Szankhya-jóga alá odaírjuk, hogy spekuláció. Buddhi-jóga alá odaírjuk, hogy szahadzsa. Szankhya-jóga alá odaírjuk, hogy impersonalizmus. Buddhi-jóga alá odaírjuk, hogy etika. A szankhya alá odaírjuk, hogy logika. Buddhi-jóga alá odaírjuk, hogy rasa. És a szankhya-jóga alá pedig odaírjuk, hogy tatva. Tehát fogom mondani, hogy ezt miért írtuk föl. Mindenki tud mindenki fejezés, vagy valamelyik nem ismerős?
Tatva pontosan.
Tatva az azt jelenti, hogy a filozófiai igazságokat jelenti. Például bhakti tatva, tudás, vagy igazság az odaadó szolgálatról, vagy visnutatva igazság az istenségek felsőbb személyiségéről. Tatva az azt jelenti, hogy igazság. És ezeket azért írtam fel a táblára, hogy bemutassam, hogy igazából ez nem két különböző dolog. Ugyanígy az odaadó szolgálatban nekünk szükségünk van karmára, vagyis cselekedetekre, tehát, hogy mi aktívan cselekszünk Krisnáért. De szükség van a tudásra is, hogy amit csinálunk, azt egy tudás alapozza meg. Mert hogyha a cselekedeteinket nem alapozza meg tudás, akkor abban mi lesz? Vagy hogyha mi csak akarjuk tanulmányozni a szentírásokat, de nem csinálunk semmit Krisnáért, akkor abból mi lesz? Csak száraz spekuláció. Tehát, hogy nekünk egy egyensúlyt kell tartani a kettő között. De hogyha valaki nem figyel erre, nem érdekli a tudás, akkor nagyon könnyen szahadja lesz belőle. És hogyha valakit csak a tudás érdekel, de nem akarja ezt alkalmazni a gyakorlatban, akkor pedig impersonalista. Száraz impersonalista. Igen?
Mit is jelent a szahadja kifejezés?
Szahadja az azt jelenti, amikor valaki akarja imádni Krisnát, de nem veszi figyelembe a szentírásoknak a szabályozelvét, a saját kitalációja alapján, csak a saját érzelmei alapján. Tehát, hogy vannak olyan személyek, akik azt mondják, hogy én nem akarom követni a szentírásokat, én csak szeretni akarom Krisnát. De amikor valaki még nem tisztult meg, és ott vannak az anyagi vágyak a szívében, és akarja szeretni Krisnát, akkor abból csak egy érzelgősség lesz, nem egy valódi imádat lesz. Ugye a vallásos emberek nagyon hajlanak az etikára, hogy miért kell követni ezeket a szabályozelveket, mert ez így etikus, ez a megfelelő. Akik pedig filozófiával foglalkoznak, azok pedig a logikára, hogy mindennek logikusnak a szabályok szerint kell, hogy történjen. És az egyik oldal a raszát hangsúlyozza, a másik pedig a tatvát, az abszolút igazságot, filozófiai megértését, a másik pedig a odaadásból származó ízt. És ahhoz, hogy mi sikert érjünk el az odaadó szolgálatban, mind a kettő úton kell haladnunk. Tehát az odaadó szolgálat útja az két sínen megy. Ez mind a kettő sínnek ott kell lenni. Hogyha valaki csak az egyiket akarja követni, tehát hogy valaki csak akar odaadó szolgálatot végezni, de nem hajlandó tanulni a szentírásokat, nem hajlandó megérteni, hogy ő mit csinál, akkor igazából nem lesz sikeres. Amit mondtam, hogy voltak olyan bakták, akik főleg a Krisna-tudat mozgalom kezdetén akarták osztani Prabhupádnak a könyvét, de nem akarták annyira olvasni őket. És akkor volt ez a kis mondás, hogy már hülyén menjünk vissza Krisnához, de nem kell olvasni a Bhagavad Gítát, mert majd de hülyén nagyon kevesen tudnak visszamenni Krisnához. Mert meg kell érteni, hogy miért mit csinálunk egyáltalán. De a másik oldal pedig, hogyha valaki csak tanulni akarja a szentírásokat, és hát nekem nincs kedvem szolgálatot végezni, én inkább csak tanulnék, én inkább nem akarok kimenni könyvet osztani, mert az túl ilyen, túl olyan, én inkább csak ott benne vagyok, és egész nap olvasok. És ez két valós veszély. A második az ritkábban, tehát hogy ritkábban merül fel az a veszély, hogy valaki egész nap tanulni akarja a Bhagavad Gítát, és nem akar szolgálni. Az a gyakoribb, amikor valaki szívesen szolgál, de nem akarja, vagy nincs ideje, vagy nincs ideje kezébe venni mondjuk a Bhagavad Gítát. Mind a kettő hiba, és mind a kettőnek az az eredménye, hogy valaki nem tud fejlődni az oldaló szolgálatban. Nekünk mind a kettőre szükségünk van. Szükségünk van, hogy tanuljuk a szentírásokat, és szükségünk van, hogy amit tanultuk, azt alkalmazzuk a gyakorlatban. Tehát ez nem két különböző dolog. Nem az, hogy én majd csak szolgálok, vagy én majd csak tanulok. Mert az is megvan, annak is megvan a lehetősége, hogy valaki mondjuk csak elvégzi a baktit, kiárta mind a, nem tudom, 3-4 évfolyamot, de ő maga nem gyakorolja az odaadó szolgálatot. Nem, nincs olyan hite Krisnában. És én ismerek olyan személyeket, akik elvégezték, és van diplomájuk a baktin, de nem tudnám semmilyen odaadó szolgálattal megbízni, mert nem olyan. Habár nagyon sokat tanult az odaadásról. Tehát, hogy mind a kettő kell, és ez nagyon fontos. És ez a vers, mert Krisna kifejezi, hogy ez nem két dolog. Ez egy dolog, csak két különböző mentalitást sorol fel Krisna. Valakinek az a könnyebb, hogy csak szolgáljon. Valakinek az a könnyebb, hogy csak tanuljon. De aki csak tanulni akar, akkor neki úgy kell kiegyensúlyozni, hogy akkor neki erőfeszítést kell tenni arra, hogy szolgáljon. Aki pedig arra hajlamos, hogy csak szolgáljon, neki erőfeszítést kell tenni arra, hogy tanuljon. Mert hogyha hiányzik vagy az egyik, vagy a másik, akkor nem tud dinamikusan fejlődni. És itt Krisna mondja, hogy ez nem két dolog, ez egy dolog. Tehát, hogyha mi odaadó szolgáltat akarunk végezni, akkor nekünk mind a kettőre szükségünk van, nem csak az egyikre. Jó, ehhez van valakinek kérdése?
Nekem inkább az a meglátásom, hogy aki valamelyiket a kettő közül nem csinálja, az az úgynevezett kibukó. Tehát azok kibuknak. Nem tudnak folyamatosan megmaradni a Krisna tudatban, mert akkor innen-onnan kapnak egy-egy pofont, vagy szóval bármit, és akkor kibuknak, akkor kész.
Hát nem így fogalmaznék, hogy elveszítik a lelkesedésüket. Mert amikor nem teljesen csináljuk a folyamatot, akkor nem lesz az az inspiráció tovább folytatni, hanem csak egy... Volt egy kezdeti remény a Krisna tudatot, de ami nem igazolódik be. De nem azért nem igazolódik be, mert a Krisna tudatban az nincs benne, hanem nem jól gyakorolta a Krisna tudatot. Tehát ugyanúgy, hogyha valaki akar egy süteményt készíteni, de az összetevőknek csak a felét teszi bele. Akkor milyen sütemény lesz belőle? Ugye mi kell egy süteményhez? Kell liszt, kell cukor, kell nem tudom...
Joghurt,
vaj, jobban tudja, olaj, stb. Stb. És milyen sütemény lenne, hogy az egyik felét beleteszem, a másik felét nem teszem bele. Hogyha mondjuk egy süteménynél nagyon domináns, hogyha mondjuk a cukor nincs benne, akkor az nem olyan jó sütemény. Vagy hogyha a liszt nincs benne mondjuk egy süteménybe, akkor meg nincs, ami összefogja, nincs, ami megtartja a süteményt. Tehát, hogy ezek nem ilyen választások, hogy én inkább csak ezt szeretném, inkább csak azt szeretném. Hanem vannak különböző hajlamok, például van, aki azt szereti, hogy a mákos süteménybe, hogy vastagabb a tészta és vékonyabb a belső része, van, aki azt szereti, hogy vastagabb a belső része és vékonyabb a tésztája. Csak kell egy egyensúly, hogy akkor melyikből mennyi van. De mind a kettő kell. Tehát, hogy kell egyensúlyozni. És ez nagyon fontos, hogy mind a kettőnek ott kell lenni. Tehát, hogy nem lehet kihagyni se az egyiket, se a másikat. Mind a kettő résznek ott kell lennie. Jó? Valakinek ehhez még? De a cselekvésnek azért van előnye, mert könnyebb ott elkezdeni. Hogyha el akarjuk kezdeni az odaadó szolgálatot, akkor az érzékeinket könnyebb a cselekvés által lefoglalni. És ezért annak van, Srila Prabhupád ad annak egy kis előnyt, de azért, mert a cselekvés megtisztít, és amikor tisztul a tudatunk, akkor könnyebben meg tudjuk érteni a filozófiát. Tehát ugye cselekvés a kapu. Ugye valaki agyát a szukritit végez valamilyen tudatlan tettet, és az képesíti, hogy tisztul egy kicsit a tudata, és akkor meg tud érteni valamit az adott szolgálatból. Tehát, hogy ott könnyebb elkezdeni, de ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell tovább ezzel foglalkozni. Igen?
Úgyhogy nekem van néha olyan visszakirtanom, hogy emberek így elmennek is növekbe. Csak az ember azt gondolná, hogy akkor most pozitívak lesznek, vagy bármi, és akkor fognak adományozni, hogy ez valami nekik agyát a szukritívot látták. Rád is jelentettek a szádamot, és valahogy, mintha ezt így ők fel is élnék, vagy nem tudom. Tehát, mintha nem csináltak volna semmit is, és nem tudnak adományozni sem, meg igazából annyira pozitívak sem néha emberek. És hogy ezt így fel lehet égetni, vagy ez megmarad csak valahogy le vannak fedveik, amikor oda megyek, vagy nem tudom.
Hát ez idő. Tehát, hogy lehet, hogy ott van az a Gyata Sukriti, vagy ott van az a jámborság, hogy valaki elment Krisna őkbe. De hogy valakire az milyen hatást gyakorol, az azon múlik, hogy milyen a karmája, hogy mennyi bűnös visszahatást terheli az szívét. Hogyha valakinek nagyon sok, akkor látszólag nincs egy nagy benyomás. De hogyha valakinek nem olyan sok, akkor ő nagyon nagy lelkesedéssel tér vissza. Tehát, hogy nagyon sok olyan emberrel találkozni, aki volt Krisna völgyben, és sokkal könnyebben ad, mint mondjuk, aki nem volt. Aztán vannak olyanok, akik elmennek. És látszólag... nincs nagy változás az életükben. De az, amit ott láttak, az, amit ott hallottak, az foghatni rájuk. Csak kell egy kis idő, még a körülmények úgy rendeződnek, vagy kicsit tisztulnak, szenvednek, valamennyi visszahatástól megszabadulnak. És, de az a mag, amit ott kapnak, az ott van, és előbb-utóbb elkezd növekedésnek indulni. Tehát, hogy előfordul, de attól is függ, hogy milyen a befogadónak a tudata. Jó, más kérdés? Egy szempontból igen van, de a másik szempontból, hogy itt ülünk, hogy tanulunk most Bhagavad Gita-t, meg én legalább abban tudatban vagyok, hogy az a egy óra olvasás az, nem tudom, hogy reggelente olvasnak most reggelente?
Hát igen.
Tehát, hogy azt úgy megbeszéltük Góramáni Prabhuval, hogy 9-től 10-ig mindenkinek legyen az az egy órája, hogy olvasson. Tehát, hogy nem volt itt a régebbi időkben, tehát hogy akkor jobban az volt, hogy az embernek lopnia kellett inkább időt. De ez több szempontból is van. Tehát, hogy ez több szempontból... Tehát, hogy elvileg az van, nem tudom, hogy mennyire tudnak élni vele, hogy akkor reggel itt olvasnak, mert az van, hogy mindenki nyugodtan olvashat egy órát, tehát, hogy arra nem kell lopni időt, hanem az ott van, hogy akkor egy órát olvassanak.
Mégis úgy beszéltem meg, hogy a felújtás könyvét kell olvasni, de hogy például egy nap nekem, hogy azontól így sírni olvasni, és akkor én akarok majd a szankírtára képezni oda, hogy olvasni könyveket, de hogy így nem tudom mikor. Vagy hogy így energiám sem lenne igazából már arra, hogy itt tanulmányozom azt, hogy most mi a szankírtán is.
Tehát, hogy a tanulmányozás fogomban. Igen, tehát, hogy én azt hiszem, hogy nem kell olyan sötéten se látni, tehát, hogy nincs olyan, hogy ilyen nagyon nagy probléma, mert vannak lehetőségek, de én azt hiszem, hogy egy szempontból úttörő mozgalom vagyunk, és amit éreznek, hogy van egy súly, vagy egy nagyobb aránya a cselekvésen, ami előfordul. De hogyha nekünk van vágyunk arra, hogy tanuljunk, akkor lehet rá időt szakítani. És igazából meg kell beszélni természetesen a aktuális autoritással, most jelen pillanatban akkor Úrmányi Prabhuval, hogy akkor igen, milyen tanulmányokat szeretne folytatni, és az hogy fogja segíteni a szolgálatát. Én azt hiszem, ezt egyénileg meg lehet beszélni. De hogy nincs rá lehetőség, akkor főleg a maguk esetében, még hogyha mondjuk a Sigokulo Mataji panaszkodna, vagy akik már itt vannak, nem tudom, 15 éve vagy 20 éve, amikor tényleg ez jobban igaz volt. Most én ezt úgy látom, hogy ez egyre kevésbé igaz. Lehet, hogy még van az a nagyobb súly, de egy szempontból egyénileg is meg kell nézni. Most ön azt fejezi ki, hogy ön szeretne többet tanulni, mint amennyi lehetőség van. És akkor hogy ezt hogy lehet megvalósítani, nem? Ez a kérdésnek a tárgya. Hogy lehetne ezt jobban megvalósítani? Azt lehet, hogy egyénileg kell beszélni az aktuális autoritással, hogy ezt hogy lehet praktikusan a mindennapi életben megvalósítani. Ez a szervezeti szempontból. És egyénileg is kell gondolkodni, hogy az ember hogy tudja a saját életét úgy alakítani, hogy igen, hogy fáradtak vagyunk. Én utolsó 15-20 évben nagyon sokat foglalkoztam ezzel, hogy igen, hogy az embernek hogy kell étkeznie, hogy kell az egész napirendjét alakítani, hogy a lehető legtöbb energiája legyen. Mert ahogy mi mit étkezünk, vagy hogyan étkezünk, az nagyon-nagyon befolyásolja, hogy mennyi energiánk van. Például, hogy hogyan étkezünk, az... hogy mennyit étkezünk, hogyha egy jógi úgy gondolkodik, hogy ekkora a gyomor, a gyomornak a felét kell megtölteni étellel, ami ennyi. És hogyha én ennyit teszek, amennyi az öklöm, akkor annyi étel elég. De hogyha mi ennyit kapnánk a tálcánkra, ami a egy öklünknek a mérete, akkor ki lennénk bukva, hogy ez nagyon kevés. Igazából nem kevés, csak nekünk nagyobb a vágyunk. És mivel nagyobb a vágyunk, akkor azt az ételt nem rágjuk meg rendesen, és amikor nincs egy étel megrágva rendesen, csak hatod a heted annyi energiát kapunk belőle, mint amennyi benne van. Tehát, hogy például egy falat ételt 32-szer kell megrágni. És úgy, hogy az embernek teljesen így szétfoszlik a szájában, és akkor sokkal több ízt tapasztalunk, egyrészt sokkal kevesebb elég, és több energiát kapunk belőle, és nem fogunk lefáradni. Ugye a nagyon gyakori tapasztalat, hogy ebédelünk, és ebéd után így lankad a figyelem, és mindenki legszívesebben aludna egy kicsit. De, és ez minél jobban igaz akkor, hogyha minél kevésbé rágjuk meg az étel, vagy minél kevésbé megfelelően étkeztünk. A Srimad Bhagavatam írja a 7. énekben, hogyha valaki a jóság kötőrejét kifejleszti, különösen az evésében, akkor le tudja győzni az alvást. Itt van a Daniel 7-ének, hogy ide adom nekem. Tehát, hogy ennek a kérdésének két oldala van. Az egyik része, hogy a szolgálatnak és a tanulásnak mennyi az aránya, tehát, hogy fizikailag a 24 órába hogyan lehet betenni. Ezzel is lehet foglalkozni, és ez az egyik oldala a témának. A másik oldala, hogy akkor mi mennyit foglalkozunk azzal, hogy a testünket etetjük, altatjuk, fürösztjük, öltöztetjük, csinosítjuk, stb. És akkor...
Elég fárasztó.
És itt is vannak lehetőségek idő nyerésre. Nem azt mondom, hogy csinálják ezt. Nem azt mondom, hogy itt vannak lehetőségek. És ezt a lehetőséget az fogja meghatározni, hogy milyen erős a vágya. Melyikre milyen erős a vágya, és... Ez a hetedik ének, 15. fejezetének 24. verse. Utasítások civilizált emberi lények számára.
7. ének,
15. fejezet, 24. vers. Kripajábú, 24. Kripajá, búta jam dukham, dajvam gyökhyá, szamáliná. Átma jam, jóga virjéna, nidrán, szatva nisévajá. Ha helyesen viselkedik és nem irigy, elkerülheti a más élmények okozta szenvedéseket. Ha meditáció transzába merül, megmenekülhet a sors okozta gyötrelmektől. Ha pedig a hatha jogát, a pránájámát és a többi gyakorlatot végzi, a test és az elme okozta szenvedésekkel szállhat szemben. A jóság kötének kifejlesztésében, különösen az evésében, ugyanígy legyőzheti az alvást. Tehát, hogy mi igazából nagyon sok időt töltünk alvásra. 6 órát, 7 órát, 8 órát. 5 órát, 4 órát, nem tudom, kinek melyik az aktuális. De... És ez nem azt jelenti, hogy ha valaki kevesebbet alszik, követi ezeket az elveket, ő fáradt, hanem azt jelenti, hogy neki a kevesebb alvás elég. De hogyha az érzékkielégítés az minél több, tehát ahhoz, hogy az érzékek tudjanak anyagi boldogságot tapasztalni, erőre van szükség. És ezt az erőt a testtől veszik el. És amikor ebbe ezt gyakoroljuk, akkor a test, hogy regenerálódjon, akkor bizonyos alvásra van szüksége. De hogyha nem fárasztjuk le a testünket így módon, mert igazából bennünket nem csak az fáraszt le, hogy kint vagyunk az utcán, és megközelítjük az embereket, és akkor próbáljuk odaadni nekik a könyveket, természetesen az is. De mi jobban kifáraszt, hogy az elménk mit csinál közben. Hogy az elménk hogy fáraszt le. Hogy akkor tiltakozik, miközben csináljuk, vagy segít, tehát hogy ez nagyon sokat befolyásol. Tehát ez a vers azt mondja, hogy nidrám szatva nisévajá. Ugyanígy a jóság kötének kifejlesztésével, különösen az evésében az ember legyőzheti az alvást. Voltak Srila Prabhupádnak Isten testvérei, úgy hívták az egyiket, hogy Narahari, aki nem aludt. Nem aludt. Nagyon minimális. Nagyon minimálisat evett, de nem aludt.
Volt ideje tanulmányozni a szentírásokat.
Volt, és akkor volt több ideje tanulmányozni a szentírásokat. De ezt nem lehet mesterségesen imitálni. Itt a Mariam Mataji, akkor új a hasran vezető, akkor megszabja mindenki ezen túl csak 4 órát alhat, és akkor a maradék 2-3 órában akkor tudja tanulmányozni a szentírásokat. Nem így működik. Igen, akkor így megalapozná a jó
hangulatot
és a jó hangulatot az asramban. Hanem ez belülről kell, hogy történjen. És amikor ezt valaki elkezdi gyakorolni, akkor nem szabad szélsőségesen elkezdeni. Hanem apró lépésekben kellett. Nem lehet egyik napra a másikra csinálni, mert abból sose volt jó eredmény. Mert egyrészt a testnek is kell át, mert a testünk be van állva egy ritmusra, hogy most hogy étkezünk, hogy mennyit eszünk, mennyit rágjuk meg. Vannak olyan bakták, akikkel együtt szoktam enni, és leülnek, és 5-10 perc alatt megettek mindent. Mint egy kacsa, nokedőt, így minden. Ez azt jelenti, hogy ha valaki csak így benyeli a praszádomot, akkor nincs ideje megrágni közben. És van az embernek az a tapasztalata, hogy megevett egy lakomát, teljesen torkig van, és még mindig enne a szeme. De ez azért van, mert hogy nem rágtam. De amikor rágjuk az ételt, akkor az az eredmény, hogy tapasztalunk ízt, és akkor kevesebb elég. Tehát, hogy nem kívánunk többet, hanem van egy ilyen elégedettségérzés, és lehet, hogy csak felét ettük, mint amennyit korábban, de van egy elégedettségérzés, mert több ízt tapasztaltunk, mert amikor rágjuk az ételt, akkor tapasztalunk több és több ízt. Amikor csak nyeljük az ételt, tapasztalunk valamennyi ízt, de nem tapasztalunk annyit, mint amennyi benne van. És a jógik, hogy időt nyerjenek a önmegvalósításnak, akkor ez a másik oldal, hogy mi, hogy a saját érzékeinket, akkor hogy kontrolláljuk, hogy nyerjünk időt. Mert igen, mert mindig ez a egyensúly, hogy nekünk kell időt nyerni az önmegvalósításra. Van most valamennyi időnk, és többet szeretnénk, ugye? Lóri Matazsi kifejezte, hogy többet szeretne olvasni. Két oldala van a dolognak. Akkor Góramáni Prabhuval kell majd leülni, hogy akkor hogy tud fizikailag több időt ezzel tölteni, és mondjuk valamivel kevesebb szolgáltat, ez az egyik része. A másik része, hogy vannak még ugye a evés, alvás, stb. Amit csinálunk, hogy fenntartjuk ezt a testünket, akkor ott, hogy tudunk csökkenteni, hogy akkor kapjunk időt az önmegvalósításra, a szentírások tanulmányozására. Ez a két véglet van, vagy két variáció, vagy ezeknek valamilyen kombinációja. A kettő út egyikén, vagy a kettőnek az egyensúlyával lehet előre haladni. És amikor az ember gyakorolja, akkor nagyon érdekes távlatok tudnak kinyílni az ember előtt. Természetesen nem javaslom azt, hogy prána táplálkozásra térjen át, habár azt mondják, hogy nagyon könnyűvé teszi az embert, és nagyon felszabadult, csak lehet, hogy egy kis szél akkor már meg tudja emelni, és akkor el tudja vinni a célállomáshoz, de még mindig ott is van egy lehetőség. De mind a kettőt kell. Bocsánat, nem akartam túl esetleg kényelmetlen helyzetbe hozni, nem hozott a szemben.
Akkor ez gyakorlatban lehet olvasni valahol, hogy lehet ezeket a dolgokat így alkalmazni, hogy hol van erről leírás. Hogy lehet a testi szükségleteket úgy kielégíteni minél rövidebb idő alatt?
Nem, hogy csak rövidebb idő alatt, hanem igazából, hogy ne terheljük le a tudatunkat. Például, hogyha megnézzük, most volt itt ez az orosz doktor, akinek azt hiszem, talán van is itt könyve a shopban. Ő is ír arról, hogy mondjuk az étkezésnek milyen befolyása van a tudatra. Például, hogy mit, mikor csinálunk, mert ő ezt az ajurvéda alapján csinált ezt a könyvet, ezt nem ő találta ki, ez csak az ajurvédának az alapelveit dolgozza fel. Például vannak olyan időszakok, amik jók az alvásra, és vannak olyan időszakok, amik nem jók az alvásra. Például, hogyha 9-től 3-ig alszunk, van, így be van osztva, hogy 9-től 11-ig, hogyha valaki nem alszik, akkor milyen hatása van az erőnlétére, hogyha 11-től 1-ig, vagy hogyha 1-től 3-ig. És vannak olyan dolgok, amiket jobb reggel csinálni, vannak olyan dolgok, amiket jobb este csinálni, tehát hogy mindennek megvan a maga helye. például a reggeli étkezésnek az a célja a lelkesítés. Az ebédnek a célja a táplálás, és a vacsorának a célja, hogy az ember lenyugtatja az embert, és felkészüljön a pihenésre. És hogyha ezt nem megfelelően alkalmazunk, tehát hogy a fő súly, hogy az ebéden kell, hogy legyen. A reggelés a vacsorának annak könnyebbnek kell lenni. Hogyha valaki mondjuk reggel jó bereggelizik, mint egy ebédet, akkor körülbelül egy 2-3 óra kell, míg úgy magához tér. Nem tudom, hogy tapasztalták-e reggel. Szankirtan előtt az ember egy jó bereggelizik, úgy rendesen, és akkor nem érti, hogy akkor miért nincs semmilyen energiája, se fizikai, se pszichikai, és el kell tenni egy 2-3 órának, míg úgy nagyjából úgy helyre jön. Tehát, hogyha mi tanulmányozzuk ezt, hogy és ez vannak benne egyéni dolgok is, hogy nem mindenkinek ugyanaz jó, hanem valakinek ez jó, valakinek az jó. De vannak általános elvek is. És hogyha ezt tanulmányozzuk, akkor, és próbáljuk alkalmazni, akkor tudunk időt nyerni ezzel, vagy energiát tudunk ezzel nyerni. Például azt el lehet olvasni. Az egy olyan könyv, azt egy ilyen prédikálós könyvnek írta, de van a étkezésről szó, van ilyen alap dolgokról, egészségről. Tessék?
Ugye az időbeosztásról.
Időbeosztásról is szó, tornáról is beszél. Igen, tehát hogy van ezekről szó, de igen, ott akár lehet olvasni. Az igazából praktikus, egy ajurvéda könyv. Hogy kell gondolkozni az embernek? Ugye ajurvédának van egy mantrája, hogy sarva sukhine bhavantu, mindenki legyen boldog. Hogy úgy gondolunk másokra, hogy jó kívánság, tehát hogy jó akarattal. De hogyha mi dühösek vagyunk másokra, nem jót kívánunk nekik, hanem éppen az ellenkezőjét, akkor az pedig hatással van az elménkre és a testünkre, és sokkal fáradtabbak. Valaki tud úgy teljesen lefáradni, hogy nem csinált semmit. Nem tudom, hogy volt-e, megértem azt, hogy nem kell semmit csinálni az ember ahhoz, hogy lefáradjon. Az elméje nagyon könnyen le tudja fárasztani. Tehát, hogyha ezeket próbáljuk alkalmazni az életünkben, és az igaz, hogy nem könnyű. Tehát, hogy visszatérve Dóri Matazsi kérés, ez nem könnyű dolog, ez igaz. De ezt próbáljuk, hogy végezzünk szolgáltat is, tanuljunk is, és van, amikor közben úgy érezzük magunkat, mintha egy ilyen satuba lennénk, hogy akkor így satuba vagyunk fogva. Ez a satu, ez a ugye a Krisna tudat és az anyagi energia között vagyunk még félúton, és akkor ezért tapasztaljuk ezt a nyomást, vagy húzást, vagy akit szeretnénk, az anyagi energia fogságából a lelki energia menedékébe kerülni. Ez az átmenet kicsit nehéz, és ezt teljesen meg tudom erősíteni, hogy ez nem könnyű. De azt próbáljuk, hogy ezt meg tudjuk valósítani mindannyian. És ezért kell segíteni egymásnak is. Ehhez még valakinek kérdése?
Nekem egy rövid, hogy enni lehetőleg kevesebbet és jól megrágva, és háromszor, szóval ne többször. Én tovább nincs.
Igen, meg ami nagyon nem jó lassulás, hogy az ember eszik, és utána nem sokkal rá eszik megint. Ez olyan, mint egy ilyen, nem teljesen jó a példa, hogy valaki egy mosógépet elindít, félig kimossa a ruhát, és amikor félig kimosta, akkor betesz megint szennyes ruhát. De akkor az a folyamat, az meg fogod törni, és se a újonnan betett ruhának nem jó, se annak, ami már félig ki van mosva. Tehát, hogy a emésztési folyamatnak is van egy mechanikája, és amikor ezt valamilyen módon megszakítjuk, akkor ami nehézséget okoz nekünk, az a megemészhetetlen megemésztetlen étel maradék, amit az ajurvéd amának hív. És ez terheli a szervezetünket. Hogyha mindenkit érdekel, akkor lehet, hogy egy külön leckét csinálunk erről, hogy csak ilyen életmódbeli dolgokról, hogy hogyan lehet úgy egy olyan életmódot folytatni, ami segíti a lelki fejlődésünket. Most az a kérdés, mikor negyed-kettőkor jönnek az egyetemisnek?
Igen. Addig jó lenne, ha legalább a pakták ki tudnák kérni az
egy praktikus dolog, hogy mennyi, ugye idő megtakarításról beszéltünk, hogy mennyit szeretnénk sorban állni az ebédért, hogyha valakinek itt sorba kell állnia, hogyha valaki már eleve kikérte, akkor könnyebb, hogyha nem, akkor kicsit nehezebb, hogyha hosszú lesz a sor, és szombaton igen csak hosszú tud lenni. Jó? Akkor most az első három verset. El is olvastak a harmadik fejezetből, és még csak egy óra van.